és által a lélek, te vagy, Uram, boldog reménysége. Csak te vagy az élet, és által a lélek, te vagy, Uram, boldog reménysége. Reménysége, reménysége.
Dicsérettel, magasztalással és hálaadással járunk a te szent színed elé. Köszönjük a te örömödet, békességedet, és mindazt, amit Krisztusban adtál nekünk, drága mennyei atyánk. Hálát adunk a megváltás művéért. Köszönjük, Úr Jézus, a megtört testedet, amivel birtokolhatjuk a szent egészséget. Az 1 Péter 2.24 valóságát valljuk meg mindannyiunk felett. És köszönjük, Uram, a győzedelmes életet, amire elhívtál. Hálát adunk a menny erőforrásaiért, amit nekünk adtál, és a győztesként feltámadt Jézus nevében az ellenséget, az ördög minden gonosz munkáját, gonosz tervét a talpunk alatt tartjuk, mint örök vesztes. Mi pedig örök győztesként uralkodunk fölötte a Jézus Krisztus szent nevében. És abban a győzelemben járunk, amit Krisztus megszerzett a számunkra. Mert mi hatalmat kaptunk, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjunk, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nékünk. Köszönjük, Úr Jézus, amit elvégeztél a kereszten. Köszönjük, hogy helyettünk és értünk voltál ott, hogy bennünket szabaddá tegyél. Mert te azért jöttél, hogy nekünk életet adjál. Köszönjük az igédet, ami a világosság, és hálát adunk, hogy megismerhettük, és folyamatosan növekedhetünk benne, és a világosságban eljutunk a teljes délig. Megkötjük a betegség szellemét, a halál szellemét a Jézus nevében. Mindannyiótok fölött, az otthonaitok felett, a szeretteitek felett, a családtagok felett, a Jézus Krisztus szent nevében. És megparancsoljuk az ellenségnek, hogy nem teheti rátok a kezét. Mert mi Isten gyermekei vagyunk. Jogaink és kiváltságaink vannak. Köszönjük, Uram, hogy hozzá tartozhatunk. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusnak az örökös társai lehetünk, és ugyanazon a hatalmi széken ülünk, ahova az Úr Jézus Krisztust ültetted, a te jobbodra. Köszönjük, Uram, hogy megismerteted velünk a hatalmat, a Krisztusban kapott hatalmat, az átruházott hatalmat, hogy győzedelmes életet élhessünk, és elvégezhessük a munkát, amit ránk bíztál, a gyülekezeti testre bíztál. Köszönjük, Uram, a jelenlétedet, az érintésedet, a szabadulásokat, a gyógyulásokat, az áttöréseket, a természet feletti gyógyulásokat, mert a tünetek, a hazug tünetek nyomtalanul eltűnnek, anyagtalanná válnak a Jézus nevében, a te dicsőségedre. Mindörökön örökké. Amen.
Amen.
Köszönjük a szomszédodat. Ölelgesd meg. Halleluja! Dicsérjük az Urat! Szeretettel köszöntünk benneteket! Jó látni ismét benneteket! Az összevont hit és az összevont kenetnek megvan a súlya és a hatása. Nyitott szíveket rendelünk. Megparancsoljuk, hogy a sötétség lepla a szemekről essen le, és meglássák Isten dicsőségét. Szent Szellem bekapcsolta már az ajándékokat. Csukló ízületben jelent meg a gyógyító kenet, előtte volt térdben, tehát vegyétek ízület. Globálisan ízület területén van gyógyító kenet. Bőrpanasz, izom helyreállítás folyik a testben több helyütt. Karban, lábban. Valaki szeretne füllel gyógyulni? Úgy néz ki, hogy középfül. Akkor tessék kinyúlni, elvenni, mert erre is mutatott az Úr gyógyító kenetet. Az Úr nem téved. És már most már több hete rendszeresen és hétközben is jön a kenet az érre. Valamikor a lábban, valamikor a nyak területén, tehát igazából az érrendszerre, de szerintem belevehetjük a szívet is. Vasárnap, azaz tegnap estén volt szívre gyógyító kenet, úgy emlékszem. És hiszük, hogy az Úr még újabb ajándékokat kapcsol be. Akkor csak vedd el. Hitben. Köszönöm, Uram, ez az enyém. És teszünk egy megvallást azonnal, ami úgy szól, hogy Krisztus sebei által
Szent egészséget nyertem.
Megváltást minden hazug tünettől. A Jézus nevében. Köszönöm, Úr Jézus. Hogy ezt nekem készítetted. Én ezt elveszem. Mint ingyen kegyelmi ajándékot. Megragadom. Magamévá teszem. A Jézus nevében. És ez megvan nekem. Mert a Biblia igéje igazság. És beteljesedik az életemben. Amen. Jaj, de jó volt. Ma a tisztánlátásról készített az Úr üzenetet. Lapozzuk fel a 2 Korintus 2.17-et. Biblia azt írja, hogy Isten igéje nem csak az igazság, hanem a világosság. A szövétnek, a lámpás, a mécses. És hálát adunk Istennek, hogy nekünk adta az igét, azaz, nekünk adta a világosságot. És hogyha mi világosságban járunk, akkor nem tudunk elbotlani, mert látjuk a csapdákat, az akadályokat. Viszont, hogyha eltérnénk az igétől, akkor mi történik? Jövünk ki a világosságból fokozatosan. És a világosságon kívül mi van? Mi kezdődik? Először a szürkület, aztán a sötétség, és amikor már jó szürkület van, és valaki megy az utcán és kinézze, nem biztos, hogy megismered, csak egy alakot látsz. Ezt teszi a szürkület, illetve a sötétség. Hogy nem ismerik fel az emberek az igazságot. A lábban, a hüvelykújban van a gyógyító kenet, ott van az ízületben gyógyító kenet. Köszönjük az Úrnak. Tehát fontos, hogy a világosságban járjunk. Az ige vonalában járjunk. 2 Korintus 2.17.
Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják Isten igéjét, hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban.
Amen.
Amen.
Tehát tisztán. Ez a lényeg. A mai címhez ez illik. Nézzük meg még az 1 Péter 2.9-est. Azt tapasztaltam, hogy akik kiugrottak a helyükről, nem ismerik fel a hamist. 1 Péter 2.9.
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
Tehát Isten világosságra hívott el, az igazságra hívott el, hogy abban járjunk, mert akkor van jó dolgunk. Ez Isten szeretete. Mert a szeretet mindig a legjobbat akarja a másiknak. Főképp, hogyha egy atyáról van szó, egy szülőről van szó, aki a gyermekének mindig a legjobbat szeretné. És azért mondja, hogy gyermekem, hát ezzel lehetőleg ne barátkozzál. Ilyen intelmeket is szoktak adni a szülők, ugye? Vagy kerüld ezt a környéket. Óvaintés, figyelmeztetés. Igyekszem finoman fogalmazni, hogy ne ítélet íze legyen, hanem inkább csak figyelmeztetés és óvaintés. Tehát, ha valaki kikerült a világosságból, nem ismeri fel a hamisat. És ez veszélyes. Azt mondja a Biblia a példabeszédek 17.3-ban, ezt nem olvassuk fel, hogy a szívek vizsgálója az Úr. Tehát ismeri az indítékainkat. És a Szent Szellem két csodálatos vezetésével szembesültem a napokban. Az egyik az volt, amikor egy evangélista, amikor prédikált, a vérevést is felhozta az Úr rajta keresztül, hogy szabad-e vért tenni, vagy nem szabad vért tenni. Természetesen szabad. Ószövetségben volt tiltva, mint egy törvény, mert az Ószövetségben a vérnek nagyon fontos szerepe volt. Azt fedezte el egy évre az Izrael népének a bűnét. Amikor Isten leeresztette a nagy lepedőben az állatokat, ugye? Azt mondja a Biblia, hogy vedd, öljed és egyed. És nincs kitétel, hogy kivéve ezt, azt, vagy a vért. És ennek is az Úr megmutatta az okát. Mert ok nélkül nem hoz Isten elő dolgokat. Az volt az oka, az volt az indítéka Isten szívén, hogy ezt a evangelistán keresztül előhozza, hogy egy pásztort megkérdeztek a bárányai a vérelvéssel kapcsolatban, és nem egészen pontos választ adott. Úgyhogy ilyenkor csodálkozom és gyönyörködöm az Úrban, hogy milyen hatalmas. Pár nappal ezelőtt egyik testvérünk mondta, hogy nem igazán érti a hatalom gyakorlásával kapcsolatos kérdést, dolgokat. És milyen tanítást hallottunk tegnap vasárnap? Pesten kecskeméti pásztor szolgált. Az uralkodással, a hatalom gyakorlásával kapcsolatban. Úgyhogy, ha valakinek erre szüksége van, interneten vagy a hírmondó, telefonos hírmondón keresztül meg lehet hallgatni. Pont az uralkodással kapcsolatban, és én is sok megerősítést kaptam ezen tanításon keresztül. Az első és leglényegesebb dolog, amivel ma foglalkozunk, ez az üdvösség kérdése. Én magam is kapok néha kérdéseket, és olyanok is szerepeltek többek között az üdvösség kapcsán, hogy elég, hogyha magunkban elmondjuk az üdvösség imát? Elég, ha csak rá gondolunk, mert Isten ismeri a gondolatunkat? Vagy pedig más helyett is elmondhatom? Nem, egyik sem igaz. Mert a Biblia igazsága azt mondja, hogy hangosan kell megvallani. Az üdvösség az nem más, amikor valaki átadja az életét Jézusnak. Röviden így lehetne megfogalmazni. Az alapigénk a római levélben, a 10. fejezetben, a 9-es 10-es vers. És ez minden esetben üdvösséget terem, aki az igét engedelmesen megcselekszi. Tehát római levélben a 10. fejezet, 9-es 10-es verse, és a kis Jézus képen ez az ige szerepel. Olvassuk azért el, emlékeztetésképpen.
Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Amen.
Amen.
Hány feltétele van az üdvösségnek? Mit olvastunk itt az előbb az igékben? Vagy mit hallottunk itt az igékben? Hát az egyik feltétel az, hogy hinnünk el Krisztus feltámadását. Természetesen, ha meghalt és feltámadt, akkor ugye előtte meg is született, tehát testben élt. Nekünk biztosra kell mennünk, mert az idő rövid. És vannak körülöttünk olyanok, akiket különösen kedvelünk vagy szeretünk, de ezen túlmenően Isten igéje azt mondja, hogy mindenkivel szeretetben járjunk. Tehát, hogyha az embertársainkat szeretjük, akkor megmutatjuk az üdvösség lehetőségét, felkínáljuk az üdvösség lehetőségét. Aztán a döntés rajta áll. hogy akar-e Jézussal együtt járni és élni, vagy sem. A felolvasott két ige, ez 100%-os üdvösséget ad, ha a feltételeket az illető teljesíti. Tehát hiszi Krisztus létét, feltámadását, és a szájával hangosan kimondja. Ez egy szellemi alaptörvény. És a szellemi törvények minden esetben működnek. Ez hasonló a gravitációhoz. Hogyha elszakad valami tartóelem, most a áruházban, étterem fölötti álmennyezet leszakadt az egész, a gravitáció hatott. Valami elgyengült, valami elszakadt, és nem fölfelé esett, hanem lefelé. Mert a gravitáció törvénye így szól, hogy a dolgok lefelé esnek. Tehát az üdvösség imája is, mint szellemi törvény, működni fog, hogyha azokat a feltételeket, amit a Biblia ír, teljesíti az illető. Azaz hangosan elmondja a Krisztusba vetett hitét, és megnyeri az üdvösséget kegyelemből, ajándékképpen. És semmi nem tudja ennek az igazságát és a valóságát érvényteleníteni. Hát Isten igéje igaz. Amikor valaki újjászületett, attól a pillanattól kezdve megnyílnak számára a bibliai kijelentések. És azt hiszem, hogy ezt mindannyian tapasztaltátok. Mert ezen már mi túl vagyunk. Addig, amíg valaki nincs újjászületve, úgymond a világban él és elveszett, nem képes ezen magasabb gondolatok szerint gondolkodni. Tehát neki új teremtményé kell válni. Azért nem értettük, én talán mondhatom általánosságban, és bízom benne, senkit nem bántok meg, azzal, hogy amíg templomba járók voltunk, hallottuk, de nem értettük. És itt van a kulcs, az újjászületés. Egyébként is Jézus talált meg bennünket, nem mi őt. Ő keresett, és előbb szeretett bennünket, és utána szerettük mi őt. Mert megtudtuk, hogy miért kell szeretni őt. Tehát Jézus Úr voltát kell hangosan megvallanunk. Azaz Jézust tenni az életünk urává ezzel a megvallással. Ő lesz az életünk feje. Ez hasonlatos, mint amikor valaki férhez megy, és lesz egy uga. Az a család feje. A keresztényeknek pedig az Úr Jézus a feje. És miután valaki befogadta az Úr Jézust, onnantól kezdve a bensőjében lakik, és az élete elkezd termékenyé válni. Nem egy varázsszóra, hanem általában folyamatosan. Épül és fölfelé halad. Nagyon sokan, és inkább ezek a visszajelzések az evangelizációs alkalmakról valók, amikor olyanok mennek oda, akik lehet, hogy soha nem aludtak Jézusról, vagy ha tudják is, hogy volt egy ilyen személy, de semmi közelebbit nem tudnak. Nincsenek arra rákészülve, hogy én most keresem az üdvösséget, azt se tudják, hogy mi az. Én sem tudtam. És hallottam ezt a szót, hogy üdvösség, de azt már nem mertem megkérdezni, hogy ez mi. Fogalmam sem volt róla. Pedig hittanos gyerek voltam. Tehát vannak olyanok, akik ott találkoznak először Isten jelenlétével, egy evangelizációs alkalmon, meglepetés erejével hat számukra az Úr jelenléte, rácsodálkoznak arra a csodára, amit ott megtapasztaltak, és sok esetben úgy mennek oda ezek az emberek, hogy nem is gondolják, hogy aznap megtörténik velük az újjászületés csodája. Tehát ebből azt szeretném kihozni, hogy nem feltétlen szükséges az embereknek felkészültnek és rákészültnek lenni, hogy célirányosan és tudatosan azért menjek egy ilyen összejövetelre, hogy én újjászülessek. Azt se tudják, mi az újjászületés. Mézesmadzaggal is be lehet őket hozni, hogyha akarsz gyógyulni, meg különböző, amit az Úr ad. Mindenki más, minden eset más, és annyira meghatódnak ilyen esetekben, hogy a könnyük hull, de ezek az örömkönnyek, és ilyet láttunk Siófokon, hogy egész alkalom alatt annak a hölgynek folytak a könnyei, az örömkönnyei, az Úr érintése volt ez. Mert szívből mondták el ezt az imát, pontosabban az üdvösség imát. Hitték, amit elmondtak. Nagyon sok ember úgy van, hogy szereti Istent, hisz Jézusban, csak még senki nem mondta azt, hogy megvallást kell tenni a Jézus Krisztusról, hogy ezzel az élete ura legyen az Úr Jézus. Ajándék, azt mondja a Biblia. Kegyelemből kaptuk hitáltal az üdvösséget. Ajándékot általában úgy kapunk, hogy nem vagyunk rákészülve. Ha csak nem éppen születésnap van a családban, vagy névnap, de akkor se tudjuk, hogy mit kapunk. Tehát az ajándék az általában meglepetés. Az üdvösség ajándékának az átvételéhez nem feltétlenül kell, hogy azt a pillanatot az illető várja. Elég, hogyha nyitott a szíve, és megteszi azt, amit az ige mond. Azaz, a szájával megvallja. Sokszor az illető, és talán mi magunk sem, tudtuk felmérni, hogy mit is kaptunk az újjászületés pillanatában. És ez csak évek folyamán, a tanítások általi növekedés során derül ki, hogy mennyi minden ajándékot kaptunk az Úrtól. Mert a kenetben vannak a képességek, és ezek lehetnek szolgálati elhívások is, és mindenféle más. Én 44 éves voltam, amikor az első vagy a második siófoki összejövetelen vettem részt. A Szuperinfóban volt egy hirdetés, és angyalok ezt elém hozták. Következőre már hoztam a családomat is, és amit tudok, hogy előtte ástam a kertet, hasogattam a fát, és a forgó ízületeim már fájtak. Újjászületés után, nem tudom megmondani mikor, de egy idő múlva egyszer csak azt vettem észre, hogy ezek eltűntek. Mert az üdvösség szónak a jelentése többek között, a sok jelentése közül az, hogy éppé és egészségessé tétel. Tehát nem a gyógyítósorban gyógyultam meg, egyszerűen az üdvösség által tapasztaltam meg otthon hetek vagy hónapok múltán, mert nem figyeltem rá, csak egy jó idő múlva, hogy már nincs semmi probléma. Nyugodtan áshatok, nyugodtan hasogathatom a fát, előtte meg azon aggódtam, hogy már 40 évesen itt vagyok, és hát mi lesz velem? Voltak az ismeretségi körömben ugye ilyen műforgó, beépítéses kollégák, hát én azt nem akarom. Tehát az ajándékok egyszerűen elkezdtek működni, és a kegyelem, a kenet szabaddá tett. És ezzel nem csak én vagyok egyedül, biztos vagyok benne. És folyamatosan dolgozik a kegyelem, Isten kegyelme. Akik átveszik az üdvösséget, és vele együtt az ajándékokat, azoknak az élete megváltozik, mégpedig gyökeresen megváltozik. Hogy miért? Hát azért, mert Isten élete került a bensőjükbe, a szellemükbe. Idáig most a szellemünkről beszéltem, az ember szelleméről beszéltem. Most csak egy mondattal utalnék arra, hogy miután egy ember újjászületett és befogadta az Úr Jézust, a következő nagy lépés a gondolkodásnak a megújítása, az elme megújítása. Ezt mondja ugye Róma 12:2, hogy újítsuk meg az elménket. Hirtelen most 6 igét számoltam össze, amelyekben a megváltói munka hangos kimondását hangsúlyozzák ezek az igék. Tehát visszatérve az elejére, amikor megkérdezték tőlem, hogy lehet magunkban is elmondani? Lehet más helyett is? Lehet, hogy csak rá kell gondolnom, és akkor már megvan az üdvösségem? Nem. Az igék kimondottan a megváltói munka hangos megvallását, azaz kimondását irányozzák elő, és hangsúlyozzák. A keresztényeket nevezik nagy hitmegvallóknak, mert az ember legfontosabb imája az üdvösség ima. Nálunk a hétvégén lomizás volt, és jöttek a lomisok, és megálltak, hogy van-e vas. Aztán egy monitort tudtam nekik adni, és a lépcsőházban el van készítve a különböző könyvjelzők és egyebek, és futottam egy könyvjelzőért, Ez a keresztény ember legfontosabb imája. Boldogok voltak, örültek, hiszem, hogy el is imádkozták, és meg is van az üdvösségük. Az ige igaz. Az igét nem tanácsos kikerülni. Főképpen azokat a részeket, amit az Úr Jézus mondott. És az angol Bibliában ott pirossal írják azokat a részeket, amit az Úr Jézus mondott. Nálunk ez nem piros, de azért ki lehet venni, hogy melyik az, amelyik az Úr Jézustól van. Tehát úgy is lehet mondani, hogy a piros betűs részeket, amit Jézus mondott, azokat nem illik átlépni és figyelmen kívül hagyni. A római levélben felolvasott ige rész, ugye, hogy hisszük a szívünkben és megvalljuk a szánkkal, erre épült, vagy született meg az üdvösségi ima, mert a Biblia nem ír ilyet, hogy üdvösségi ima, és nem ír hiszek egy imát sem, de azt is minden Isten tiszteleten, ha jól tudom, elmondják. Akár katolikus, akár protestáns. Az is erre az ikére épül, hogy Jézus meghalt és feltámadt, és a szívünkben levő krisztusi hitet ki kell mondani és meg kell vallani. Ezzel az üdvösségi imával, amit az Úr adott, és ezt az Úr adta, és nem ember találta ki, ezt Hégen kapta az Úrtól. Sokkal könnyebben tudunk szolgálni azok felé, akiket az Úr elénk hoz, hogy üdvösségre vezessük. Mert kézben van egy ima, nem kell kitalálni, kezébe is lehet adni, otthon is mondják el a családtagokkal, és így tömegeket lehet vezetni az Úrhoz. És a nemzetközi szolgálatokban is ugyanígy vezetik üdvösségre az embereket, mert nincs más Biblia. Ez az egy van. És ez az üdvösségre vezetés, és az üdvösség ima, ami általunk is használatos, ez maximálisan biblikus. Igékkel alátámasztott. Van, akik úgy gondolkodnak, hogy nincs szükség az üdvösség imának az elmondására. Azok nagy bajba is kerülnek, illetve akik felé szolgálnak, azt hiszik, hogy ők rendben vannak az Úrral, hogy a kapcsolatuk rendben van az Atyával, és még sincs. Ez a nagy megtévesztés. Az új szövetségből sem hagyhatjuk ki a hit megvallását, annak a gyakorlását. Mert az egész hit billenékenyé válna, egy felhigult evangéliumot kapnánk általa, és erőtlen hívőket. Hát a Biblia azt mondja, hogy az angyalok figyelmeznek a szavunkra, a rendeletünkre, hogy mikor imádkozzuk az igét, hogy ők az alapján tudjanak dolgozni. Ha valaki arra a vonalra áll rá, hogy nem kell hit mai vallást tenni, akkor az angyalok mit tudnak elvégezni? Munkanélküliek lesznek az angyalok. Valaki úgy érvel, hogy sehol sem olvasható a Bibliában az, hogy mondjuk el az üdvösség imáját. Így szó szerint nem, de a Róma 10.9.10-nek az értelme az, hogy hiszem a szívemben, és kimondom a számmal. Azaz megvallom. Attól függ, melyik szót használjuk. Tudjátok, a kígyó is azt hiszek te Ádám fülébe, csak ugyanazt mondta Isten, hogy ne egyél arról a fáról, annak a gyümölcséből. Ez is hasonló. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy nem kell elmondani az üdvösség imát? Az 1 János 4-ben, a 2-3-as versben otthon megtaláljátok, ez egy alátámasztó ige, hogy aki Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. Itt van benne a vallja szó, hogy ki mondja, hogy Krisztus testben megszületett, meghalt és feltámadt. És az üdvösségi imának ez az egyik sarokpillére. Ha átlépnénk Isten igéjét, és mellékutakra, mellékösvényekre tévednénk, akkor az Atya az őre első részét nem tudná megcselekedni. Mert Isten hű az ő igéjéhez. Ezt ne felejtsétek el. A közös nyelv az Atyával az ige. Az angyalok is csak az ige nyelvét értik. Tehát, hogyha eltérnénk az ige megvallásától, vagy felhagynánk az ige megvallásával, és a kék-zöld imakönyvek imádkozásával, akkor Isten az ő részét az angyalok által nem tudná véghez vinni. Mert nekünk kell kimondani. Nekünk kell elvetni ezeket a gyönyörűséges magukat. Halleluja. Hiszem, hogy ez segített, de van még tovább is. Amikor egy ember, egy elveszett, elmondja az üdvösség imát, megfelelve a feltételeknek, hogy hiszi a szívében és a szájával kimondja, akkor a belső embere újjá teremtődik, új emberré válik, azaz a belső emberünk 100%-osan tökéletessé vált, de mivel Istentől született, ő még csecsemő. A szellemünk abban a pillanatban, amikor befogadtuk az Úr Jézust, az még csecsemő állapotban van, de Isten azt szeretné, hogy ez a belső emberünk is felnövekedjen. Az ige mondja az 1 Péter első fejezetében két helyen is, hogy akik újonnan születetek, illetve mint most született csecsemők, mire vágyakozzatok? Az ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Tehát itt van a növekedés. Hogy a táplálékon növekedni szükséges. Ezt a növekedést nem az elménkre írja. Mert a szellemünk az újjászületett, az elménk meg fog újulni azáltal, hogy mi az igét tanulmányozzuk. És szorgalmasan belenézzünk az ige tükrébe. Isten minden teremtésére igaz, hogy ami megszületik, annak növekedni kell. Elvetettek a paprika palántát, meg a paradicsomot, azok is még ugye ilyen bébi állapotban vannak néhol. Növekedni kell, hogy termést hozzon. De az állatok, a madarak és minden picike, és növekedni kell neki. Ugyanígy a szellemünknek is növekedni kell. Tehát a szellemünkre a Biblia a növekedés szót használja, az elménkre pedig a megújulás szót. A görögben különböző szavakat használ a szellemi korokra. A teknon szó a kisgyermekkort jelenti, a nepiosz a kiskorút, és a hyosz pedig a felnőtt kort, az érett férfiúságot jelenti. Tehát megkülönbözteti a Biblia a görögben a növekedési folyamatokat. Jézus is növekedett, írja a Biblia, mint testben, mint szellemben. És bizonyára ő is gyermekkorában játszott, és el volt foglalva a különböző dolgokkal, a korának megfelelően, de amikor eljött az idő, és elérte egy bizonyos szintet, akkor olvassuk el a Lukács 2.49-ben, ez nekem is megütötte a szívemet még a kezdetekben, elkezdett foglalkozni az Úr Jézus az atya dolgaival, és bement a templomba, és prédikált, és nem törődött, hogy a családja elindult hazafelé. Lukács 2.49.
Ő pedig mondanékik, mi dolog, hogy engem kerestetek, avagy nem tudjátok-e, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai.
Tehát abban kell neki magát elfoglalni, ami az atya dolgai. És ezt magamra is vettem sok évvel ezelőtt. Hogy nekem abban kell foglalatoskodnom, ami az én atyám dolga. Ugye? Gyönyörűséges. Amikor Jézus elért egy bizonyos növekedési szintet, akkor értette meg, hogy neki nem játszani kell. Mai embereknek is, soknak, sok gyereknek, felnőttnek, fiatalnak le kéne tenni a több órás számítógépezést, a játékgépezést és mindenféle olyan időtöltést, ami hiába valóság. Amikor az ember elér egy szintet, egy növekedési szintet, és úgy dönt, hogy én az Urat szolgálom, vagy először is növekedni szeretnék az Úrban, hogy szolgálhassam. Még annak ellenére is, hogy mondjuk A kertnek csak egy részét műveli, vagy kevesebb baromfi állomány tart. Mert hogyha ezt az igét réma igeként adta az Úr a szívébe, akkor az Úrnak van valami terve vele. De az első lépés az, hogy növekedni. Ez nem jelenti azt, hogy most hagyjatok fel a kertműveléssel, meg az állattartással, mert Isten mindenkit másképp vezet és másképp szólít meg. De ez jelenti azt, hogy az illető vágyakozik Isten igényének a megismerésére, epedezik a növekedésért, hogy növekedjen szellemben, és ennek az ára az, hogy esetleg otthon, a ház körül kevesebb dolgot vállal be. Fontos az egyensúly, mert a házi teendőket is el kell látni valakinek. Isten ezt is tudja. Tehát a megfelelő egyensúlyt meg kell tartani. Hála és dicsőség az Úrnak, hogy az Úr ad sokunk mellé támogatókat. A pesti imakörben imádkoznánk is ezt, hogy a pásztorok mellé támogatókat, de nem csak a pásztorokról van szó. És hála és dicsőség az Úrnak, vannak nagymamakorú hívő emberek a családokban, és olyan mértékben tudják segíteni a családot, vagy netán az unokákat gardírozni, hogy ezzel elősegítik a fiatalokat, hogy előrébb tudjanak jutni, vagy ha netán szolgálóról van szó, akkor Isten királyságát tudja építeni. Tehát ott vannak a háttérben, néha láthatatlanul, mert megfőznek, bevásárolnak, jönnek, mennek, tesznek, kertészkednek, de ez ne legyen ürügy vagy kifogás, hogy ezért nem járul gyülekezetbe, mert nincs időm, mert elfáradtam. Tehát az egészséges egyensúlyt meg kell tartani. Természetesen jó a konyhakert, jó az állatfarm otthon, mert van mihez nyúlni, de gondoljatok bele, hogyha valaki átbillen ebbe a ház körüli teendőbe, nem növekszik szellemben, és a füstös szarvú elgáncsolja, akkor a szépen gondozott kert, meg a jól tartott állatok őt talpra tudják elállítani. Tehát nem pótolható a szellemi növekedés semmi mással. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy nehogy félreértsétek, hogy most mindent otthon fel kell hagyni, és az égi mannát várni. De az Úrra szentelt időt sem szabad feladni és elhanyagolni. Tehát az Úrnak időt és helyet kell biztosítani. Mert így lehetünk erős keresztények, úgymond töltyfa keresztények, amit a vihar nem tud kidönteni. Halleluja. Tehát az ige szellem és élet, és a szellemünknek táplálék. A szellemi növekedésünk szakaszokon megy át. Szintről szintre lépünk, hogyha magunkhoz vesszük az igét. És nem csak hitben növekszünk, hanem Isten szeretetében is növekszünk. És az igének és a Szent Szellemnek átformáló ereje van az életünkben. Azt hiszem, hogy azt sem kell különösen mélyebben feszegetni, hogy első helyre tegyük Istent. Máté 6.33-at ehhez elolvassuk. Addig felsorolok néhány olyan részt a Bibliából, ami arra utal, hogy első. Például első szeretet. Első szülött a halálból. Első és utolsó. Valamint a Kolossa 1.18-ban mondja az ige, hogy ő a feje, tehát az első, ugye első számú ember, ő a feje a testnek, a gyülekezetnek, aki a kezdet, első szülött a hazottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Akkor most olvassuk a Máté 6.33-at.
Hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek.
Tehát keressük Isten országát, az ő királyságát, az ő igazsága nem más, mint Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy amink van, az elvétetik tőlünk? Nem azt mondja. Azt mondja, hogy amire szükségünk van, az mind megadatik. De a szemünket Isten országán kell tartani, Isten királyságán kell tartani. A láthatók sokszor olyan mértékűek, hogy könnyen a tekintetünket lehúzzák az ígéről és az Úrról. Az Úr Jézust az első hely illeti meg az életünkben, ha másért nem, a tiszteletért, amit őtett értünk. A bűnök megbocsátásáról. A bűnök eltörléséről és a bűnök bocsánatáról beszél a Biblia, és a görögben ez két különböző szó. Tehát eltörlés és bocsánat, bűnbocsánat. Az eltörlés, ahogy a Vérszövetségben olvashatjuk, a Vérszövetség című könyvben, hogy az eltörlés szó csak az Új Szövetségben található meg. Mert az Ószövetségben a bűnök csak el lettek fedezve. Meg lettek bocsátva egy évre az engesztelő áldozat által, és ismételni kellett folyamatosan. Természetesen az emberek soha nem fognak kérni engedélyt, sem tőled, sem Istentől, hogyha vétkezni akarnak. Tehát a szabad akarat itt ugye nyitott kaput ad, de az újjászületett embernek a bensője, a szelleme, az soha nem tud bűnt elkövetni. Mert Istentől van. A külső ember az, ami megbotlik. Az Úr Jézus Krisztus a világ minden bűnére engesztelő áldozatul adatott. Amikor az Úr Jézus drága vére kifolyt, akkor mi még nem is léteztünk. És a mi botlásaink sem léteztek. Ugye? Tehát a bűnöknek az eltörlése nem csak múlt idejű, hanem a jövő időre is vonatkozik. Mert 2000 évvel ezelőtt, és a mostani időben, amikor élünk és elvétünk valamit, ez ahhoz képest jövő idő. Tehát a bűneink meg vannak bocsátva a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában. És aki megérti Istennek a szeretetét, az ennek a világosságába fog járni. Mármint, hogy igyekszik nem elkövetni ugyanazokat a hibákat, sem újabbakat. Ha ismét hibát vétettünk volna, akkor arra kell törekednünk, hogy a lelki ismeretünk helyreálljon, és nagyobb kegyelmet tudjunk fogadni. Mert a nagyobb kegyelemmel leszünk képesek arra, hogy helyesen éljünk, és bűn nélkül végezzük tovább a munkánkat. Nekünk egy győzedelmes élet adatott az Úr Jézus Krisztus által. Tehát mi Krisztusban vagyunk, amely távol tartja magát a bűntől a Jézus vére által. És nekünk nem a bűnösség tudatot kell előtérbe helyezni, hanem a fiúság tudatot, mert Krisztusban az Atya bennünket fiává fogadott. Kegyelem által nyerhetjük el az üdvösséget és az örök életet. Az Úr Jézus a vérét adta értünk. Az ő vére oltalmazó, védelmező, tiszta szent vér, amely megtisztított bennünket egyszer és mindenkorra. Ez ugyanaz, mint a múlt, jelen és jövő. Az Atya hogy lát bennünket? Az Atya Jézus vérén át lát bennünket, és az áldozati bárány tökéletességét látja bennünk. A bevégzett megváltói munkát látja Krisztuson keresztül. Isten igazságát látja bennünk a Krisztusban, mert igazzá tétettünk a Szentvér által. Halleluja! Hogyan ismerhetjük meg Istent? Nagyon egyszerű. A Biblián és az abban levő igén keresztül. Nem szerencsés megtapasztalások által, mert azok félrevihetnek. Ilyen is létezik természetesen. Mert a Hogyan vezet Isten szelleme tanításban foglalkoztunk ugye ezzel, hogy vannak látomások, álmok és egyéb dolgok, de a pillérnek mindig Isten igéjének kell lenni. A természetből is szerezhetünk bizonyságot, elsősorban nem is mi, hanem akik még nem fogadták be az Úr Jézust, akik Isten nélkül élik az életüket. Ha felfedezik, hogy az udvaron levő körtefában benne van Isten is. Még ebben az íróasztalban is. Mert Isten teremtette a fát, az asztalosok meg feldolgozták. De maradjunk az Isten igényénél, mert az rendíthetetlen. Ez az alkotmány soha nem változik meg. Van egy biztos pontunk. Mert a Biblia Isten szelleme ihletésében íródott, szent, erre elválasztott emberek által, Isten valóságának, akaratának, mondani valójának, terveinek, céljainak, természetének, viszonyulásainak teljességét hitelességben csak és kizárólag a Biblián keresztül ismerhetjük meg. Ez olyan szép mondat volt, hogy inkább felolvastam. Jelek többféle irányból érkezhetnek, úgyhogy megtapasztalunk valamit. Ez lehet ugye Istentől, lehet az ördögtől, lehet a test kívánságaiból, mert éhes disznómakkal álmodik, ugye, mondja a jó magyar közmondás, és a szellemünktől is lehet. Tehát a jelekre, ha ilyen történik is, nagyon oda kell figyelni, és meg kell vizsgálni az ige tükrében. Az ige a számunkra etalon, legalábbis számomra. Állandó és hiteles igazság. És ennek az igazságnak kell a hívők szívében fényeskednie. És nekünk hűséggel ragaszkodnunk kell ehhez az igazsághoz. És éhséggel fordulni a Biblia felé. Hitben kell járnunk, ezt mondja a Biblia. Mégpedig a pozitív megvallásnak az alapköve az, hogy hittem és azért szóltam. Ez az üdvösség imára is igaz, hogy hittük az Úr Jézus Krisztust és szóltunk, és kimondtuk. Jézus a Földön Isten akaratát töltötte be. Tehát rajta keresztül láthatjuk Isten akaratát, hogy Isten nem betegséget hozott a Földre, hanem gyógyulást és szabadulást. Az Úr Jézus engedelmes volt Isten akaratának, azt mondja az ige, hogy mind halálig, a keresztfának haláláig. Nem szabad viszont összekevernünk a panaszkodást a könyörgéssel. Van, aki úgy gondolja, hogy Jézus a Gecsemáni kertjében panaszkodott. De ez nem panasz volt, hanem könyörgés. Nyima volt. Azt sem szabad összekevernünk, hogy valaki hústestből vigyorog, vagy a hit öröme van rajta. Kettő között óriási különbség van. Mert a hit öröme az kiül az arcukra. És lehet látni, hogy ez a hitnek a jele. A panaszkodás egyébként sem vinne előre, senkinek az ügyét nem viszi előre, sőt, inkább még mélyebbre kerül az iszabba, a mocsárba. A panaszkodás önsajnálatot gerjeszt, és az önsajnálat eljuttathatja az illetőt a depresszióba is. Néha vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember egy irányváltás előtt áll, vagy úgy mondják, hogy útelágazás, útkereszteződéshez érkezik, és hát előveszi a morfondírt, hogy most akkor merre is menjek. De igazából nem a okos dobozunkra kell hallgatni, hanem megkérdezni az Urunkat. Uram, te merre mennél? Mert akkor én is arra megyek. Azon az úton. És ha belegondolunk, hányszor kérdezzük meg az Urunkat, akit Urunká tettünk, hányszor kérdezzük meg naponta, hogy Uram, ebben a helyzetben te mit tennél? Elfelejtjük, ugye? De nincs semmi veszve. Most az Úr emlékeztetett erre, hogy kérdezzük az Urat. Isten jelenléte. Ez egy csodálatos dolog. Sokszor szinte kézzel fogható. És hiszük, hogy június 24-én itt is egy ilyen kézzelfogható jelenléte lesz az Úrnak. Leszáll a menny, és az Azusa utcában volt, 1906-ban. Olvastam egy könyvben, csak nem tudom, hogy hol. Azóta is keresem, hogy nem tudom hányadik utcasarkon az emberek térdre ereszkedtek, mert a Szent Szellem jelenléte nem csak a teremben volt érezhető, hanem a harmadik vagy ötödik utcasarkon is. Na most igazából nem is az Isten jelenlétéért kellene imádkozni, hogy pontosan lássuk ezt a kérdést, hanem Isten jelenlétének a megnyilvánulásaiért. És az apostolok így imádkoztak ugye a Apcsel 4.30-ban, hogy a te kezedet kinyújtván gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, a Jézusnak neve által. Ezért imádkozták ők ezt, hogy Isten jelenléte megnyilvánuljon. Ma is sok gyógyító ajándék van jelen. Ez Isten jelenlétének a megnyilvánulása. Az ébredés is ide kapcsolódik. Az ébredés alatt az elveszett lelkeknek a megnyilását kell érteni. Tehát mi már az ige szerint Krisztusban vagyunk, mert ővele együtt feltámadtunk. És felragyogott nékünk a Krisztus, mondja az ige. Nem ezt mondja az ige ébredésnek, hogy a magunk ébredéséért imádkozzunk, hanem az elveszettek ébredéséért, hogy lehújjon a sötétség leple a szemükről, meglássák Isten dicsőséget és voltát, bejöjjenek Isten királyságába. És ha figyelitek, általában nem azt mondják a pásztorok, legalábbis nálunk, hogy ide ebbe a gyülekezetbe, meg ebbe az egyházba kell bejönni. Isten királyságába kell bejönni. Üdvösségi mába sincs benne egy egyház neve sem. Mert minden földi családja Istennek az ő királyságát képezi. Jézuson keresztül tisztának lát bennünket az Atya. Jézusban vagyunk, ő pedig bennünk, és egyé lettünk ő vele, mondja az ige. A Szent Véren keresztül néz bennünket az Atya, és ezért lát bennünket tisztának és szeplőtelennek, fedhetetlennek. Emelt fővel járhatunk, mert a Szent Vér tisztára mosott, és élvezhetjük a fiúságnak a jogait. A bűnkérdésről még egyszer más vonatkozásban. A Biblia azt mondja, hogy meghaltunk a bűnnek a Krisztusban. Tehát, hogyha egyszer meghaltunk a bűnnek, akkor nincs miről beszélni. Ez egy másik megközelítés a bűnkérdésnek. Van, akik nagyon szeretnék meghatározni, mi a bűn. Láttam olyan weboldalt, hogy így hosszan-hosszan fel van sorolva, és így fut ez a felsorolás, hogy a cigaretta, az alkohol, és akkor ez is bűn, az is bűn, az is bűn, hagyd el is. De a Biblia nagyon egyszerűen fogalmaz. Mindaz, ami nem hitből van, bűn az. És hogyha ezt valaki jobban szeretné megfogalmazni, akkor neki igen érett férfiúságra fel kellene jutni ahhoz, hogy ezt meg tudja még jobban fogalmazni és pontosítani. Pontosabbá tenni. Tehát, hogyha mi meghaltunk a bűnnek, mondja az ige, akkor egy halott hogyan követhet el bűnt? Ezek jó kérdések, ugye? Mondjuk együtt a Róma 6-7 alapján. Én meghaltam a Krisztussal,
én meghaltam a Krisztussal,
és felszabadultam a bűn alól.
És felszabadultam a bűn alól.
Amen.
Amen.
Dicsőség Istennek. A cél az, hogy körültekintően kivitelezett, és körültekintően gyakorolt szabadságot éljünk, úgyhogy másokat ne botránkoztassunk meg, mert nem mindenki van a hitnek és a megértésnek azon szintjén, mint esetleg mi. Halleluja. Mert ugye ott Pál ír az áldozati húsevésről például. Mindent, amit elítatnak, azt megegyél. Viszont mi sem botránkoztassunk meg másokat. Ez a legegyszerűbb dolog. Halleluja.
Uram, jó vagy és igaz, irgalmas mindazokhoz, kik hozzád kiáltanak. Uram, jó vagy és igaz, irgalmas mindazokhoz, kik hozzád kiáltanak. Ezért a minden gondom, te rád vetem, és te rád.
Következik akkor a gyógyítósor, és köszönjük a Szent Szellemnek, hogy ajándékaival megajándékoz benneteket. Minden gondolatot az Úrra vesd, a Jézus Krisztus szent nevében, mert neki gondja van rajád, a Jézus nevében. Minden gondolatot az Úr Jézusra vesd, mert neki gondja van rajád, szabad vagy a Jézus nevében. Minden gondolatot az Úrra vesd, mert Krisztusban szabaddá tétettél. Ez a test szabad, hitben kijelentjük Jézus nevében. És minden rendellenesség eltávozott a Jézus nevében, mert Krisztus elhordozta a betegségeidet, a problémáidat a Jézus Krisztus szent nevében. És az 1 Péter 2.24 valóságát valljuk meg feletted a Jézus Krisztus szent nevében. Halleluja! Dicsőség neked, Uram! Szabaddá tétettél Krisztusban, és minden gondodat vesd az Úrra, mert ő a megoldás. Kezünket tesszük hittel a hozott kelmékre, szövetekre és ruhadarabokra, áraszátok ki a hiteteket, mert az ige nem csak az apostolok idejében működött, hanem a mai napon is működik. Kiárasztjuk a szent erőt, a gyógyító kenetet a Jézus Krisztus szent nevében. És hiszik, Uram, hogy a kelmékben, a szövetekben, a ruhadarabokban a te dicsőséged, a te szabadító erőd raktározódik, és a te erőd eljut az otthonokba. És amikor a hit cselekedete alapján a beteg testekhez érintik ezeket. A kenet kiárad, megtöri az igát, megsemmisíti az igát, a betegséget, a fájdalmat és minden gonosz munkát leront az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a szent sebek által mi szabaddá tétettünk. Köszönjük a bevégzett munkát, a szent véráldozatodat, és neked adunk, Uram, minden dicsőséget, mindörökkön örökké. Amen.
Amen.
Néha úgy gondolják a keresztények, hogy az előjárók, a pásztorok, a szolgálók, azok sokkal nagyobb hitizmokkal rendelkeznek, mert hát a kenet, a köpönyeg is rajtuk van. Ez részben igaz is lehet, de sokkal nagyobb támadásnak vannak kitéve. Tehát az értük mondott ima sem haszontalan. Az Úr felhozta a szívemből azt, amit otthon már forgattam a hatalom gyakorlásával kapcsolatban, amiről szól a tegnapi vasárnapi tanítás, hogy képzeld magad valamilyen karhatalomnak a tagjának, legyen az mondjuk rendőr, vagy valamilyen fegyveres erő. Te rendőrként hogy állítod meg az autót, ha igazoltatni akarod? Az árokparton remeg a nadrágszár, és hát várod, hogy most az autó talán megáll, meg lassít, de ez itt elhúzott 120-szal, vagy pedig határozottan kiállsz, és a megfelelő jelzéseket mutatod az autó felé, és elvárod, hogy megálljon. Ugye? Mert a rendőr tudja, hogy neki van egy átruházott hatalma, amit a jogszabályok, a törvények biztosítanak. Nekünk pedig a Biblia biztosítja az átruházott hatalomhoz való jogot. Tehát ha a rendőr nem lép ki, és nem cselekszik, és nem tartja fel a tárcsát vagy a kezét, akkor az autók nem fognak megállni. Ha mi nem lépünk ki az ördög elé, és nem tesszük föl a kezünket, és azt mondjuk, hogy állj, stopp, ne tovább, ott a küszöbnél ott megállsz, és nem jöhetsz be, akkor nem fog megállni. A másik pedig, a Biblia azt mondja, hogy királyok vagyunk. A király az egy uralkodó pozícióban van. Tehát Krisztusban ismerd meg ennek az uralkodásnak az alapjait, és kezdj el uralkodni a körülmények felett. Ennyit szerettem volna csak hozzáfűzni, ennyi volt a szívemen, hogy ezen két példa alapján el lehet indulni, és hát vannak hozzá jó könyvek. Egyrészt a hívők hatalma, másik pedig a győzedelmes gyülekezet, ami kimondottan a hatalom gyakorlásáról szól ez a két könyv. Márpedig a hatalmunkat kell gyakorolni, mert különben jön az úthenger, és keresztül megy a keresztényen. De a keresztény akkor is föl kell, leporolja a térdéről a port, és megy tovább. Múlt vasárnapi tanításból csak néhány gondolatot szeretnék megosztani veletek. Amikor úgy tűnik, hogy a hited már teljesen elsüllyedt, amikor úgy tűnik, hogy a hited egy bizonyos dologban nem akar működni, a győzelem akkor van a küszöbön a legerőteljesebben. A másik a szellemi felnövekedésről szól. Az idő rövid, ezt tudjuk. És ha a szellemi felnövekedésedet nem éled meg itt a Földön, tehát nem növekedsz, mert nem adsz rá lehetőséget, akkor óriási veszteség fog érni. Az életünket nem volna szabad elvesztegetnünk. Egyszer előjárunk kapott egy betekintést a mennybe, és erről mostanában többször beszél, hogy a szentek a trón előtt egy nagy-nagy V alakban vannak, és ez a szellemi felnövekedés rangsora. Aki csak újjászületett, a mennybe fog kerülni. De a sor végén. És azt mondja, olyan hosszú ez a sor, hogy kint van a csillagok között valamelyik galaxisban. Tehát ilyen messze a tróntól. Márpedig mindannyian a trónhoz közel szeretnénk lenni. És odafönn nehezebb tanulni, mint itt lent. Mert nincsenek próbák. Egy másik fontos dolog a hithez. Amikor hit által teszünk valamit, akkor ott nincsenek félelmek. Mert a hit, ahogy a szeretet is, a félelmet kizárja. És ugye a zsidó levélben olvashatunk arról, amikor Mózes megszületett, a szülei ugye hit által rejtegették. Aztán amikor Mózes felnövekedett, és ugye ott volt Egyiptomban, a felnövekedése során felismerte, hogy ő melyik néphez tartozik. Persze ő ugye a fáraó leányának, a fiának neveztetett, mert ugye úgymond örökbe fogadta, de nem kellett neki a pompa, hanem felismerte, hogy az az én népem, aki ott rabszolgasorban van, én inkább közéjük állok, hátam mögött hagyom a pompát, a kincseket, a gazdagságot, és inkább az én népemet szolgálom. És itt is az van, hogy hit által tiltakozott Mózes. Midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Tehát a hitben nincs félelem, mert nem félt attól, hogy mi lesz ő vele, hogyha nem azon az ellátási forráson lesz, ami a fáraó kincsestára és a tárháza. Akik engedelmeskednek Istennek, azok örökké való királyságnak a tagjai és a jutalmazottjai lesznek. Nagy jutalma van annak, ha bennünket diszkriminálnak, azaz hátrányos helyzetben tüntetnek fel, ugyanis ők kapják az ítéletet, mi meg a jutalmat. Jézus követése. Bővített fordítás szerint olvasom. Máté 16:24. Akkor Jézus így szólt az ő tanítványaihoz, ha valaki az én tanítványom kíván lenni, tagadja meg magát, szem előtt tévesztve saját magát, és feledkezzen el magáról és az ő saját érdekeiről, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem, kitartóan ragaszkodjon hozzám, teljesen alkalmazkodjon, váljon hasonlóvá az én példámhoz az életében. Ez Jézus követésére vonatkozik. Házi feladatként szeretném kérni, javasolni az ima az evangelizációs alkalomért, településért. Ezt különösebben nem is kell mondani, ugye? Áldottak vagytok a Krisztusban!